testvérek, a Péter apostol második leveléből olvasok el két verset, a legutolsó két verset. Péter apostol második levelének harmadik részéből a 17. és 18. verseket. Kettő Péter 3, 17-18. Ti azért szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség mind most, mind örökkön, örökké. Amen.
Amen.
Péter apostol két rövid levelének ezek a záró versei, egy olyan összegzés ez, mind arra vonatkozóan, amit ebben a két rövid levélben megfogalmazott, tanításul mindazoknak, akiknek ezt a két rövid levelet írta annak idején. Nagyon kedves, szeretetteljes a megszólítás. Ti azért szeretteim. Nyilván ebben vannak azok az olvasók, akik közül némelyeket ismert, akik majd később akár ismeretlenül is olvassák ezeket a leveleket, és nyilván, ha a két évezredes kereszténység történetére is gondolunk, akkor felmérhetetlen azok száma, akik ezt a nagyon gyakorlatias két apostoli levelet olvasták, olvassák mai napig is, és mindezeket Péter az ő szeretteinek nevezi. Ti azért szeretteim. Valahogy így próbálok én is mindig arra gyülekezetre nézni, amelyik elé rendel engem Isten, hogy továbbadjam az ő üzenetét, mert ha nem úgy tekintünk egymásra, mint atyafiak, mint Krisztusban testvérek, mint ugyanannak az atyának a gyermekei, akik ugyanazt a kegyelmi asztalt ülhetjük körül, akkor bizony nem lehet áldás az üzenet átadáson sem. Hallottam nem egyszer megfogalmazni egy-egy nagyon nem oda való, nem a pályára való pap részéről, azért mondom, hogy pap, mert nem lelkipásztorra nevezem az ilyet, hogy csak káposzta fejeknek nézi azokat, akik előtte vannak. Vagy buta népnek nevezte az egyik idős pap, hasamra ütök, mondok nekik valamit, jó az nekik úgyis. És hát ezek nagyon kiábrándító megnyilvánulások, amikor nem lelki közösségként és nem testvérek közösségeként tekint az igehirdető vagy a pásztor arra nyájra, amelyiket reábizott Isten, ha egyáltalán Isten bízta reá. Nem is merem mindig kimondani. Van, aki odatolakszik illetéktelenül erre a pályára, és ezért nem nézi lelki testvéreinek és szeretteinek azokat, akikből él, vagy akiknek a gyapját lenyesi és hízik a húsán. Ugye tudjuk Ezékiel próféta könyvében, hogy milyen leleplező beszéde van ott Istennek az ilyen úgynevezett pásztorok kapcsán. Na de nem ez a fő témánk, hanem nekem ugye azért olyan hangsúlyos ez a megszólítás, mert bizony ebben rögtön érezzük azt, hogy nagy különbség van abban, hogy hogy szólítjuk meg egymást, hogy viszonyulunk egymáshoz. És nyilván itt Péter a teljes atyai lelki szeretetével fordul azokhoz, akiknek írja ezt az intő levelet. Nézzük meg, hogy mire inti itt a záró két versben az olvasói. Ti azért szeretteim, előre tudván ezt őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek. Előre tudván ezt mit? Hát itt az előző versekben, meg az egész levelében, a mind a két levelében beszél az utolsó idők nehézségeiről, beszél a tévtanítások veszélyeiről, és ezekre is felhívja a figyelmet, beszél azokról az álhatatlanokról, itt az előző versben, 16-ban, akik elcsődik, csavarják az írásokat, a tanításokat, az apostoli üzeneteket, Pál apostolra is hivatkozik itt, és azt mondja, hogy ezek az istentelenek tévejgései, vagy az új fordítás másképpen fogalmaz, de mindenképpen azok az állhatatlan lelkek, akik nem tudják, hova tartoznak, azok, akik az Isten dolgaiban tévejegnek, akik nem látnak világosan, és ezektől óvja Péter az ő olvasóit. Nyilván ránk is nagyon fér az ilyen intés, az ilyen szeretetteljes óvás, mert egy olyan világban élünk, ahol lelki-szellemi értelemben minden található a nagy lelki zsibvásáron, azon a piacon, amit hát tele szór a sokféle ideológia olyan olcsó bóvli lelki árukkal, amelyekre nem érdemes ráharapni, mert azok csak megmérgeznek, azok csak tönkre tennének minket lelkileg. Most ezért mondja, hogy ezektől óvakodjunk, ettől vigyázzunk, hogy az istentelenek tévejgései el ne ragadjanak, vagy az újfordítás mondja, hogy el ne sodorjanak. Tudjuk, hogy egy szennyes áradat mi mindent sodor magával, sokszor emberi életeket is, vagy akár állatok sokasságát, ugye, és nekünk az elsodortatás veszélyétől csak úgy lehet távol maradnunk, hogyha megmaradunk a saját erősségünkben. Különös ez a kifejezés, ez a megfogalmazás. Van-e saját erősséget? Van-e olyan kapaszkodó, ami biztosítja azt, hogy ki ne billenjen az életed egyensúlya? Gyökösi Vandi bácsián olvastam egyik prédikációjában annak idején, hogy az egyik buszsofőr Budapest egyik utcájában, ahol éppen javították az úttestet, hát ugye ott ki volt táblázva, hogy óvatosabban kell hajtani, vezetni, hátra szólt illedelmesen és körültekintően idejében a buszsofőr a hangszóróba, hogy kérem, kapaszkodjanak, mert olyan szakasz következik, ahol ugye nagyon szükséges a kapaszkodás. És ugye az a kérdés, hogy van-e mibe kapaszkodni? Hát ugye a jó busztervezők ilyen kapaszkodó fogantyúkat is felraktak és terveztek az utasok kapaszkodása céljából, és az a jó, hogy nekünk Isten adott ilyen felülről alá csüngő kapaszkodót, hogy amikor az élet rögös útjain hány vet és dobál minket a busz meg a ladik, akkor legyen mibe kapaszkodni, és ez a mi saját erősségünk. Olyan jó, hogy ez ilyen személyre szabott dolog. Van-e ilyen saját erősséged, akit meg tudsz nevezni, akibe bele tudsz kapaszkodni, aki garantálni tudja azt, hogy te el ne sodortass, akkor sem, amikor hát ebből a meleg lelki közösségből haza kell menni megint a hétköznapok küzdőterére. És folytatja az apostol, ugye, hogy növekedjetek, inkább növekedjetek. Vagy ugye, hogy az elsodortatástól megőriztessünk, ahhoz szükség van a folyamatos lelki növekedésre. Most ez a mi feladatunk. Kapunk ugye egy hétvégén itt egy olyan nagy lelki adagot a mennyei kenyérből, talán túl soknak is tűnik egyszerre, ugye? Én néha elég ilyen pórias nyelven fogalmazok, ilyen lelki libatömés zajlik. Ugye emlékszünk nagyanyáink idejében falun, hogy dugták erőszakkal ugye a kukoricát a libába, többet, mint amit amúgy megbírt volna enni, azért, hogy minél gyorsabban fölhízlalják, mert jön a nagy ünnep, és az ünnepi asztalra kész kell legyen a hízott liba. Nos hát, nem ezekhez hasonlítom én most a testvéreket meg önmagamat, csak ugye vegyük jól lelki értelembe ezt a képet, hogy igen, Isten most adott egy ilyen alkalmat, hogy ilyen gyors talpalásos lelki táplálkozásban volt részünk, de utána kérdés, hogy lesz-e növekedés. Azt mondja itt Péter apostol, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Ugye a lelki, szellemi gyermek betegségekről is lehetne itt sokat beszélni, ugye lehetne ilyen képpel fölvázolni, keresztény életünket, mint a biológiai létünk vonalát, ugye, hogy van egy gyermekkor, van egy felnőttkor, van szülői kor, aztán van nagyszülői kor, ugye, és aztán jön az akkor, és jön az átlépés az örökké valóságba. Hát lelki értelemben ugye emlékszünk, hogy Pál meginti a korintusi gyülekezetet, ahol elég sok zsőzavar volt abban a gyülekezetben, még olyan paráznaság is, ugye, amit másoknál, még pogányoknál is ritkán lehet hallani, és azt mondja Pál ugye ott, hogy lelkileg kisdedek vagytok még, akik tejnek italával táplálkoztok, nem kellene ennek így lennie, ugye, hanem már ideje lenne nektek felnőni lelkileg, hogy szilárd eledelt is magatokhoz tudjatok venni. Ugye adott pillanatban voltak, akik Jézus Krisztus tanítására úgy reagáltak, ugye a János 6-ban olvassuk, hogy kemény eledel ez, kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja, ugye? Most az a nagy kérdés, testvérek, hogy mihez van nekünk étvágyunk? A tejnek italán csámcsogunk még, vagy már elbírjuk a kemény eledelt? Mert ahhoz, hogy erőteljes legyen a lelki növekedés, szükség van a kemény eledelre is. Nem lehet a mi kereszténységünk csak ilyen nagy vállalkozás, hogy na hát, be vagyunk mi valahova írva, egy egyház tagjaiként, aztán eleget is próbálunk tenni a külső elvárásoknak, de hát sajnos ugye az ilyen nagy népegyházi keretek között különösen valahogy érződik, hogy ilyen nagyipari vállalkozássá degradálódott az egész egyházi élet, holott nekünk nem ezt kellene képviselnünk, hanem nekünk azt a felülről származó nagybetűs életet kellene képviselnünk, ami egy olyan hódító, missziós mozgalommá kellene, hogy izmosodjék, ahol lelkeket nyerünk meg a Krisztusnak. És nyilván ez egy örök kihívás számunkra. Ehhez azonban ki kell nőni a lelki gyermekbetegségből. Egyik lelki gyermekbetegség például a törvényeskedés. Emlékszünk, hogy Jézus mennyit hadakozott ez ellen. Mikor följajdul, ugye Máté evangéliumában is olvasom, 23. részben, Lukács 11-ben is, jaj nektek, írástudók, farizeusok, ugye, akik megmossátok ugye, a külső, az edény külsejét, de közben belül tele van undoksággal, és ezt nyilván a saját életük edényére vonatkoztatta Jézus. És nézzük meg, testvérek, hogy mennyi ilyen lelki gyermekbetegségre utaló törvényeskedés nyomorítja a mai kereszténységet is. És éppen ezért nem szabad nekünk lerakadnunk a külsőségekre. Mert nem abban áll a mi szabadságunk, a mi újjászületett életünk, hogy hát mit szabad, mit nem szabad. Mit szabad a hívő embernek, mit nem szabad. Ugye jönnek a külső világi emberek, akkor rákérdeznek, hogy hát neked már nem szabad inni? Neked már nem szabad táncolni? Neked már nem szabad ezt, azt, amazt? És akkor ugye azt akarják érzékeltetni, hát te nagyon szegény ember vagy, mert mindentől meg foszt valaki téged, úgymond, annak az ideológiának a nevében, amire rákaptantál, ugye? És akkor mi jöhetünk éppen a szabadság birtokában, és mondhatjuk, hogy de igen, nekem minden szabad. De Pál azt mondja, minden szabad nekem, de nem minden használ. Tehát szabad nekem nem alkoholizálni, igaz? Szabad nekem nem dohányozni, szabad nekem nem 10 sütit lenyomni ebéd után, hogy felpuffasszon, szabad nekem nem káromkodni, szabad nekem nem bezabálni minden este a nagy vacsorát, és utána nem bírok aludni, mert medvékkel álmodok. Szabad nekem, folytathatnánk testvérek, szabad nekem tizedet fizetni akár, ugye? Tehát teljes szabadságra hívott-e minket Isten. Nos, ez már nyilván a lelkérettség, a növekedés jele, nem a gyermekbetegség jele. Érdekes élményünk volt, minket is annak idején egy lelki közösség támogatott annyira, hogy el tudtunk jutni 11 éve ezelőtt Izraelbe, és hát beleesett nyilván a 10 napos útunkba egy szombat-vasárnap is, náluk ugye ott az ortodox szitű zsidóknál, a szombat a szent nap, és egy olyan szállodában szálltunk meg éppen, szombat és vasárnap, amelyik egy ilyen ortodox, gyakorló hitű zsidónak a tulajdona volt. És érdekes, hogy a lift nem működött szombaton. Nehogy azzal, úgymond még a turista is védsen, hogy megnyomja a lift gombját, és akkor az ő dolgozik, és megrontja a nyugalom napjukat, amúgy az övéket, ugye? Na, vagy nem volt semmi személyzet szombaton a szálloda vendéglő részlegén. Pénteken mindent elkészítettek, hideg tálakat berakták a hűtőkbe, és ki volt adva nekünk, hogy mi szombaton, mikor lemegyünk reggelizni, akkor kiszedjük a hűtőkből a tálakat, és önkiszolgálatos alapon étkezünk. Ez így volt szombaton, és akkor aztán ugye ott kellett hagyni mindent, majd ők másnap elmosogattak. Tehát nagyon érdekes. Vagy van olyan, hogy a liftet beprogramálják előre, hogy megáll minden emeleten, nehogy ugye a turista meg kell nyomni a gombot, hogy ő fel akar menni a negyedikre. Na hát, mosolygunk ezen, ugye? De bizony nem ilyen mosolyogtató az a lelki gyermekbetegség, amikor sok más dolog vonatkozásában, hát ugye leragadunk egy ilyen törvényeskedésre. Hogy mit szabad enni, és mit nem szabad enni a keresztény embernek, ugye? Most nem akarok, ugye, pejoratív értelemben utalni az adventista testvérekre, hogy szabad megenni a disznós, vagy nem szabad megenni a disznós.
Szabad
bőtölni is, ugye? Beugrik egy hirtelen történet a Visei gyülekezetből, megyek család látogatni éppen januárban valakihez, hát nyilván falun nem lehetett előre telefonon bejelentkezni, mert is volt rá szükség, minden kapu, ajtó mindig nyitva volt, és ahogy érkezem a ház közelébe, ahova mentem, hallok egy égtelen káromkodást, egy női hang vonalán. És amikor odaérek éppen a ház elé, akkor fent a kinti terasz tetején álló nénike, aki eleresztette ezt a jó cifra káromkodást, meglát engem, ugye, mert akkor érkeztem oda, Istenes úr, meghallotta? Hát mondom, igen, ő is van, én az. Hát, itt voltam 2 méterre, csak ő még nem látott engem. Hát mondom, mi a baj, miért káromkodik a néptelen? Ó, ezek a kutyák itt, azt mondja, hát éppen disznóvágás volt, itt a szomszéd kutyái összegyűltek, és itten mocskolnak itt, azt mondja, hát olyan idegesítő, hogy itt van ez az 5 kutyás. Mondom, ezért káromkodik, mondja. Na jó, na bocsánat, azt mondja, hogy bocsánat. Na jöjjön bejjebb. Ha mondom, hogy hol a disznóvágás van, akkor nem zavarkodok, rosszkor jöttem majd. Nem, jöjjön bejjebb, azt mondja, akkor egy széket ott a sarokba, a többiek dolgoznak közben. Na, bemegyek, szót hoz ki, hát nem akartam sokat ülni, csak ugye a disznóvágás kapcsán rám kérdez a Juliska, van a 10 perc, mondja, na és a tisztelésre vágtak disznót? Hát mondom, igen. És a vérest megeszik? Mondom, igen. Hát az nagy vítek. Hát mondom, Juliska mama, melyik nagyobb vítek, hogy én megeszem a véres urkát, vagy az a káromkodás, amit az előbb elkezdtem. Hú, le volt forrázva. Hát igazol a tisztesek, de azért a Biblia azt mondja, hogy... Na jó, hát tudni kell, hogy neki ilyen jehovista beütésű háttere is volt, férje az volt, de hát kutyamacska barátságba jöttek, 2 külön szobába laktak, és nem kommunikáltak egymásra éveken át, hogy mert a férje jehova tanulat, és ő nem akarta az lenni. Na most ez csak egy zárójeles példa, testvérek, hogy le tud ragadni a lelki gyermekbetegségnél sok-sok ember. Ezért mondja, növekedjetek a kegyelembe. És a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Mert ha nem, akkor ugye tudunk képmutató életet is élni akár. Kifelé mutatni szépet, rendszerezettet, fegyelmezettet, el tudjuk játszani akár ugye a Pál apostol által Galata levélben megnevezett 9 lelki gyümölcsnek a külső szép oldalát felmutatva, hogy szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, önmegtartóztatás, stb. Ugye? Vajon mindegyikben tudom gyakorolni magamat úgy, akkor is, amikor nem lát a világ, amikor csak Isten színe előtt vagyok. És bizony ezek roppant komoly kérdések, mert ezek leleplezik azt, hogy hát növekedőben vagyok-e a kegyelemben, vagy leragadtam a lelki gyermekbetegség szintjén, akár a törvényeskedés vonalát. Most testvérek, a törvényeskedés elvetése az nem egyen azzal, hogy áthágom a törvényt. Ezt nagyon ki kell hangsúlyozni, és alá kell húzni. Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, ő maga hangsúlyozta ezt, hanem hogy betöltse azt. És azáltal, hogy betöltötte azt, szabadságra hívott el minket. Persze, akkor megint ki kell hangsúlyozni nagyon, hogy a szabadság, és olyan jó gazdag a mi nyelvünk, ugye, látjuk, alig van néhány betű különbség. A szabadság az nem jogosít fel a szabadosságra. A szabadság azt jelenti, hogy én mindentől szabad vagyok, nem adatom semminek az uralma alá, de nem vagyok szabados életű, mert a Krisztusra, Krisztusban nyert szabadság nem jogosít fel arra, hogy akkor én bármit, bárhol, bármikor elkövethetek, mert én szabad ember vagyok, hát Isten úgyis majd megbocsát. Ugye hallunk ilyen félre kalapáló tanításokat. Na most nekünk éppen ezért ugye a kegyelemben való növekedés vonalán kell nagyon komolyan törekednünk, hogy így nyilván egybe is kapcsolódjon azzal, hogy megismerjük még jobban a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Testvérek, nagyon érdekes nyomon követni azt, hogy Pál apostol az apostoli leveleiben melyik gyülekezethez milyen formában, milyen módon szól. Hogy a korintusiakat megfeddi, hogy még kisdedek lelkértelme, még tejnek italával kell őket táplálni, az efézusi filippi gyülekezeteket pedig már komolyabb tanításban tudja részesíteni, mert ők már lelkileg érettebbek, a növekedés, a lelki növekedés szintjén magasabbra jutottak, például, mint a korintusiak. Ugyanakkor tőlük is kéri azt, hogy éljetek akkor méltón ahhoz az elhivatáshoz, amire elhivattatok. Tehát maradjatok meg az elhivatás minőségi szintjén, hogy vissza ne essetek, vissza ne csusszatok. Tudjuk azt, hogyha egy gyerek megáll a testi fejlődés szintje, mint egy 10 éves gyerek, 16 évesen is úgy néz ki, mint egy 10 éves, akkor ott már nagy baj van, ugye? És nyilván, ha idejében észlelik, akkor próbálnak ez ellen tenni valamit. Nos, a lelki gyermek betegségek szintjén ne ragadjunk le, mert másként szégyen fogunk vallani Isten előtt és a világ előtt is. Mert testvérek, hogyha 10 éves kereszténység hitben járásom után sem vagyok, úgymond több, lelkileg érettebb, mint megtérésemkor, akkor bizony baj van valahol a növekedés vonalán, és hát ezeket szeretnénk mi nagyon komolyan elkerülni. Éljünk hát méltón az elhivatásunkhoz. Ki az, aki a legméltóbb módon élte elénk az isteni elhívást? Nyilván Jézus Krisztus. És nyilván ő az, akinek a megismerése létkérdés számunkra. Ezért mondjuk, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, megismerésében. Olyan nagyon nagy töltetű kifejezés ez, hogy kegyelem. Mi kegyelemből élünk, kegyelem által tartatunk meg, ezt tudjuk. Nem a törvény alapján, nem a saját teljesítményünk alapján, hanem az isteni kegyelem alapján. És ez tud minket képesíteni arra, hogy az elhivatásunkhoz méltó módon éljünk. Nagyon eszméltető történetet olvastam a híres indiai politikus népezér Mahatma Gandhi unokája mesélte el azt, hogy amikor Dél-Afrikában éltek, akkor az édesapja, ugye a nagy Gandhinak a fia is komoly résztvevője volt a dél-afrikai faj megkülönböztető apartheid elleni küzdelemnek, és a Gandhi fiát emiatt Dél-Afrikában bebörtönözték, és 14 évet töltött a börtönbe. És egyszer a fiú, tehát a Gandhi unokája, akit Arunnak hívtak, mikor frissen megszerezte a hajtási jogosítványát, akkor az édesapját, ugye a Gandhi fiát elvitte Johannesburgba, a városba, és akkor megegyeztek, mikor elváltak, hogy mikor és hol találkoznak, hogy aztán majd megint együtt utazzanak haza a városba. És hát a fiú az becsábult egy moziba, ráadásul egy kétrészes filmet nézett meg, aztán teljesen elfelejtkezett a találka időpontjáról, és amikor hát visszament jó későre és találkozik az apjával, akkor egy kitalált történetet tálalt az apja elé, hogy igazolja a késését. Az apja rögtön ráérzett, hogy hazudik a fiú. Nem szólt egy szót sem, beültek a kocsiba, elindultak a városból hazafelé, és amikor kiérnek a városból, akkor azt mondja a fiának, hogy fiam, húzd le az utcéből és állj meg. Na, megáll a kocsi, és akkor hangosan felteszi a kérdést az apa, hogy mi viheti rá a fiamat arra, hogy hazudjon nekem. Hol követtem el én a hibát, hogy nem bízik bennem, és nem mondja meg nekem az igazat. Ezen nagyon el kell gondolkodnom. Kiszállt a kocsiból, és elindult gyalog. Hogy gondolkodjon útközben. Hogy hol követte el ő a hibát, hogy ide jutott a fia, hogy hazudik neki. És a történet úgy folytatódik, hogy megy gyalog az utcélén, közben beesteledik, a fiú megy mögötte lassan egyesben, kettesben a kocsival, hogy világítsa meg az utat. És fogozzunk meg, valós történet. 6 órán keresztül gyalogolt, míg hazaért az apa, és 6 órán keresztül az ötkölődött mögötte a fia, és azt mondja, hogy mikor elmesélte ezt a történetet, akkor az, aki meghallgatta ezt a történetet, és aki le is írta, azt mondja ennek a fiúnak, te öregem, hát apád nagy lelkismert furdalást okozhatott neked ezzel. És azt mondja, dehogy is, mondja a fiú. Nem ismered őt. Nagyszerű ember. Semmire sem vágytam jobban, mint hogy elnyerjem a tetszését, és hasonlítsak reján. Tényleg őszintén elgondolkodott azon, hogy hol követette hibát az én nevelésemben. Én pedig megtanultam egy nagyon fontos leckét. Az volt az utolsó alkalom, amikor hazudtam az életembe. Nyilván ez a fiú méltó akart lenni az apjához. Micsoda erkölcsi szinten működött ez az ember. Ugye, aki nem volt keresztény, és tudjuk, hogy az öreg Gandhi se volt az, pedig olvasta a Szentírást, és hát nagyon felnézett Jézusra, csak ugye sose döntött a kereszténység mellett, de azt hiszem, hogy az élet módja megszégyenít sok-sok keresztény embert, ugye, akik hát akár esetleg meldöngetően is vallják azt, hogy ők az Úré. Nos hát testvérek, a végszó az, hogy kihívás, nagy feladat számunkra, majd, amikor a hétköznapok küzdőterére kilépünk újra innen, növekedni a kegyelemben és a Jézus Krisztus megismerésében. És ez olyan feladat marad számunkra, amit nem lehet soha kipipálni. Hogy na már én elértem azt a szintet, amikor nincs hova tovább növekedni. Ezt csak akkor fogjuk elérni, amikor már odaát leszünk. Addig viszont marad ez a szent feladat, hogy kerüljük az istentelenek téveigéseit, hogy el ne sodortassunk, maradjunk meg a saját erősségünkben, aki meg tud tartani minket, a felülről csüngő, kapaszkodó rendelkezésünkre áll, és növekedjünk úgy a kegyelemben, hogy mindig elkerüljük a törvényeskedést, a lelki gyermekbetegségek maradjanak mind a hátunk mögött, és érett lelki férfiúságra jutva, ahogy mondja Pál apostol, ugye, tudjunk a Jézus Krisztus ismeretében gyarapodni a hétköznapokban is. Amen.